Csokonai Vitéz Mihály Debrecen poétája 250 éve született. Emlékét őrzi, ápolja a szülővárosának számos emlékhelye. Ennek ellenére beszélhetünk-e a hétköznapokban is élő csokonai kultuszról? A régi költői nyelvezet megértése nehéz, különösen a mai középiskolások, egyetemisták számára. Hogyan lehet ezt a távolságot áthidalni és életben tartani a városhoz köztudottan ambivalens módon kötődő, a későbbi korok költőnagyságai számára is egyfajta mércét jelentő csokonai művészetét. Erre törekszik a Déri Múzeum különleges kiállítása Csokonai 180 címmel. A muzeológusok eljátszottak azzal a gondolattal, hogy mi lett volna, ha a költő nem hal meg 31 évesen.
Lakner Lajos, a Déri Múzeum tudományos igazgató helyettese, irodalomtörténész. Hogy van egy csokonai kultusz Debrecenben, ez ugye nyilvánvaló, hiszen itt született, itt halt meg. De milyen hatással van ez ma a városra, a város kulturális életére?
Hát erre nagyon nehéz válaszolni, mert az a érzésem, hogy ma már nagyon kevés hatással van. Ugye Csokonai hosszú ideig egy nagyon fontos gondolat volt, vagy alak volt, akire fűzve modernizálódott a város 19. század második felébe, ugye megalakult Csokonai kör, előtte az emlékkeltársad, az mind Csokonai nevét és Csokonaiért alakul meg, hogy az ő emlékét ápolják. Aztán ugye kikerült a szobor a Kálvin térre, illetve hát korábban az emlékkertbe került, és később került ugye a Kálvin térre, és valahogy úgy vagyunk ezekkel a szobrokkal, hogy naponta látjuk, és már nem fogjuk látni, mert megszokjuk. Olyan lesz, mint egy lámpaoszlop, egy bármi tárgy. Sőt, éppen nem olyan régen hallottam egy előadást, az egyetemisták is nagyon nehezen tudnak mit kezdeni csokonai szövegeivel. Tehát, hogy nehéz nekik olvasni. Vagyis szerintem ez feladata azoknak, akik foglalkoznak a helytörténettel, foglalkoznak az irodalomtörténetírással, foglalkoznak a kultúra közvetítésével, hogy valahogy csokonait visszacsempészék az emberek gondolkodásába, mert hogy ahogy mindent elfelejtenek a várossal kapcsolatban, tehát nagyon kevés érdemi információt adnak sajnos az emberek Debrecenről. Többet tudnak lehet, hogy a világban történt eseményekről, ugye, hogy kinyílt az internet révén, mint az, hogy mi a saját múltjuk, és ez általában a város történetére is igaz, de ez sajnos Csokonai esetében is.
De még éltében mennyire volt ő markáns, egy ilyen számon tartott alakja a városnak?
Ugye egyrészt a református kollégiumban nyilvánvaló tisztában voltak az ő tehetségével. Éppen a tegnapi konferencián mesélt arról Győri János, hogy Hunyadi Ferenc püspök mennyire próbálta védeni a per idején is Csokonait, és véletlenül azért húzódik több mint fél évig az ő kicsapatásának a története, mert voltak, akik megpróbálták védeni Csokonait, tehát tisztában voltak Csokonai tehetségével, ezért is kapott bizonyos fajta felmentéseket, az alól mondjuk, hogy ne kelljen hajnalba istentiszteletre menni, és egyéb dolog. A városban viszont különös figurának tűnhetett, titokzatosnak tűnhetett, hiszen ő olyan fajta módon élt, és olyan fajta módon gondolkodott, ahogy a városban nem gondolkodtak. Tehát városban maga a mindennapi élet horizontja volt a jellemző, tehát Csokonai egy ember volt. Csokonai viszont költőként definiálta, határozta meg magát, és költői alakot teremtett magával a verseiben is. Tehát van a mindennapi én, és van a költői én, és a költői énnel úgy tűnik, hogy a debreceniek nem nagyon tudtak mit kezdeni, hogy van egy ilyen megformált, nem mindennapi alak, de hogy létezik az a másik én. Számukra Csokonai ember volt, aki nyilvánvaló furcsa életet élt, hiszen hát miből él? Anyja tartja el valószínű, kivizeti ki a köteteket, amiket kiad, tehát nem volt olyan bevétele. Ugyanakkor ez az egész furcsa ember, aki elmegy, visszajön, tehát nehéz volt meghatározni, hogy ki is ő, mi is ő, mit csinál, ezért ugye az egyik dolog, ami vele kapcsolatban gyakran felmer, ez a titokzatosság. Ez kapcsolódik egyébként a legendák Csokonaiához is, illetve, hogy megközelíthetetlen, és hogy valami titok van körülötte, valami ilyesféle alakként élt részben a korabeli városlakóknak a tudatába, már akik nyilvánvalóan egyáltalán foglalkoztak a kultúrával, a művelődéssel.
Mennyire volt előremutató, vagy progresszív az ő gondolkodásmódja és művészete akkor? Tehát annak számított?
Ugye ő, amennyire a csokonai kutatásból tudom, hiszen nem vagyok magának az életművel kutatója, egy csomó irányba új irányokat mutatott, mondjuk például az idő, éppen a Borbé Szilárd nem olyan régen megjelent kötetébe írja le azt, hogy csokonai számára az idő az személyessé vált, ami korábban nem volt jellemző, az idő ugye az szervezte az emberek életét, de nem volt egy személyes időélmény, és ő az új eszendély gondolatokban ezt a fajta megélt időt próbálja megélni. Illetve hát a Debrecen Attilának a kutatásaiból tudjuk, hogy maga csokonai a maga korában azt gondolom egyik legfontosabb költői világot hozza létre. Nem véletlen az, hogy éppen tegnapi konferencián beszéltek arról is, hogy megmarad a életművének a kézirata. Van mondjuk a Kármán Józsefnél, semmi nem marad meg szinte, Csokonának pedig szinte az egész életműve ott van az akadémiában, tehát nyilvánvaló ez azt jelenti, hogy a kortársak is tisztában voltak azzal, hogy itt nagyon jelentős, fontos személyiségről és költői életműről van szó, amelyet meg kell őrizni. Tehát azt gondolom, hogy ez egyértelmű azt jelzi, hogy már a kortársak is tudják, hogy itt egy nem mindennapi emberről van szó, aki később hivatkozási alap lesz. Ugye Petőfit úgy ünneplik, mint új csokonait. Ez azért mutatja, hogy csokonai az folyamatosan tovább él, és minden költőnek Adittól kezdve Tóth Árpádon keresztül mindenki megpróbálta csokonaihoz való viszonyát valamilyen módon definiálni, ami megint azt mutatja, hogy itt egy megkerülhetetlen alakról van szó.
Egyfajta mérce volt az ő költészete és művészete?
Nem feltétlenül maga a költészet, maga a gondolkodásmód. Nagyon fontos, hogy a legelső költő egyike, vagy a legelső költő a magyar irodalomban, aki a életét a költészet köré rendezi. Tehát nem akar ő földet művelni, nem akar ő polgári foglalkozást űzni, ő költő akar lenni, a költészetből akar megélni, azt gondolja, hogy kiadja a verses kötetét, van a bevétele, kiadja a következőt, tehát folyamatosan kötetekben gondolkodott, és annak érdekébe rendelt alá mindent, és a köré szervezte a mindennapjait, mindenféle tevékenységét, hogy támogatókat találjon. Ilyen értelemben valóban a legelső önálló költőként lehet rá tekinteni, aki abból szeretne megélni, hogy költő.
Most a városban még mindig ő egy ünnepelt alak. Ez csak egy ilyen mesterségesen fenntartott dolog, mert ugye beszéltünk arról, hogy nagyon nehéz már, lehet egy mostani egyetemistának, középiskolásnak a tanulmányaiba beilleszteni és megértetni csokonai költészetét. Miért?
Azért, mert egy régi nyelv, egy régi világ.
Ezért?
Igen. Tehát magát a nyelvet, ugye nem olyan régen jött ki a PISA felmérés, hogy 40%-os ért el a funkcionális analfabéták száma, tehát hogy nyilvánvaló ez nem csak a mai szövegek olvasásában, de a régi szövegek olvasásában is gondot jelent, tehát egyrészt a hozzáférhetőség, ma is meg kellene tanulni egy másik nyelvet, egy 250 évvel ezelőtti nyelvet, hozzáférhetővé kellene tenni, egy világot, ami azért más volt, mint a mi világunk, hiszen ott azért más normák voltak, más társadalmi berendezkedés volt. Tehát nyilvánvaló ezek a távolságok, a múltnak a legyőzése, az egy munka. Ahhoz muníció kell, ahhoz eszközök kellnek. Hogyha nincsenek meg az emberekbe ezek, akkor nehezen tud mit kezdeni. Nyilvánvaló az ünnep az nem üres olyan értelemben, mert fontos, hogy emlékeztessünk rá újra és újra. De olyan értelemben még sincs csokonainak kultusza, hogy naponta, vagy két hetente, vagy havonta egyszer valaki azt mondaná, elolvasok egy csokonai verset. Természetesen vannak intézmények, akiknek az a dolga, hogy emlékeztessen embereket, ott a kántus, aki tegnap is gyönyörűen énekelt, hogy megdezinstett csokonai verseket. Tehát, hogy vannak alkalmak, vannak helyzetek, vannak kiállítások, amikre emlékeztetnek, tehát nekünk az a dolgunk, hogy ezt a fajta távolságot, ami csokonai kora, csokonai nyelve, csokonai világa között és a mai ember között van, az valamilyen módon leküzdjük ezt a távolságot, valami hidat építsünk, hát több-kevesebb sikerrel.
Some simple love. kell a hiddel, hogy mi oltak kellem iddel, megkötöztél engemet. Már azóta semmi szűznek, semmi nyílnak, semmi tűznek, nem nyitom meg szívemet.
Most fordítsuk meg a kérdést. Tehát Debrecen a Kebelén őrzi Csokonait. Csokonai hogyan viszonyult Debrecenhez?
Hát ugye ebben nehéz tisztán látni, hiszen a múlttal az a helyzet, hogy mindig azok ismerik a legjobban, akik benne éltek. Nekünk morzsák töredékek maradnak, és maga a csokonai kultusz valahogy én úgy látom, hogy rávetül magára a csokonai életére is. Tehát ami kirobbant a sírja körüli vita, és amit Kazincót megfogalmazott a debreceniség, egy meghatározhatatlan dolog, tehát nem lehet pontosan megmondani, mit jelent a debreceniség fogalma, de egy biztos megpróbált eltávolítani várostól Csokonait. Tehát mintha Csokonai nem debreceni lenne, hanem más valakihez tartozna, és ott ebbe a vitába ugye többször utal arra, hogy maga Csokonai is úgy nyilatkozott a városról, hogy hát kevés az a szellemi közeg, amiben ő létezni tud, viszont tudjuk, nagyon jól volt Debrecenben, azért mégiscsak egy köre. Fazekas, meg a Kis Imre, meg többiek, akikkel rendszeresen összejárt, beszélgettek. Fazekas is úgy emlékezett rá, mint aki egy filozófikus ember, akivel jó együtt lenni, tehát azt gondolom, hogy ez egy több rétű dolog, hogy Csokonai hogy gondolkodhatott Debrecenről. Nyilvánvaló, talán annak lehet jelzésértéke, hogy egyetlen egy könyves a debreceni kiadó. De nem tudom megmondani, hogy ennek személyes lett, hogy egyszerűen személyes oka volt, mert azt a kiadót ismerte, vagy azokban bízott meg, de ugye Nagyváradon, Pozsonyban, Bécsben jelennek meg a legelső könyve, és nem Debrecenben, majd csak sokkal később. Maga az a szellemi közeg, amit a 18. század végén van Debrecenben, nyilvánvaló összefüggésben az életformával, kevés lehetőséget adott az embereknek arra, hogy igazán szabadon a kortárs szellemi kultúrával foglalkozzanak. Inkább a hagyomány őrzés volt valahogy az emberek számára fontos, hogy megőrizzék azokat a hagyományos értékeket, életformát, gondolkodásmódot, minthogy új felé nyissanak. Csokonai viszont találkozva nagyon sok mindenfajta szellemi hatással, gondolattal, nyilvánvaló módon más irányba is kötődései voltak, nem csak Debrecen felé, míg az emberek többségének azért mégiscsak Debrecen volt alapvetően a kötelék, azzal szemben Csokonai nagyon sokféle kötődéssel és kötelékkel rendelkezett, tehát valószínű ambivalens volt a viszonya, amennyire ezt ki tudjuk következtetni, de hát szerintem ez így is van rendjén, mert melyikünknek nem ambivalens viszonya ahhoz a helyhez, ahol ér, hiszen nem látom a másik város problémáját, de a sajátjukat látom, miközben persze kötődök is, és hát azt gondolom, a Csokona is így volt, legalábbis amennyire én meg tudom ítélni.
Nagyon fiatalon meghalt, 31 évesen, és erre épül a Déri Múzeumnak most egy nagyon érdekes kiállítása. Ugye mi lett volna, hogyha ő tovább folytathatja a költői munkásságát, hová futhatott volna, hová teljesedhetett volna ki mindez, ezzel foglalkozik egy kiállítás. Honnan jött ennek az ötlete?
Ez onnét jött, hogy Szabó Ádám szobrászművész elkészítette az öreg Csokonainak az alakját, a szobrát. Sőt, készítetett hozzá egy daguerotípiát. Tehát ő elgondolkodott azon, hogy hogy nézhetett ki Csokonai öregen, és elkezdett e körül gondolkodni másokkal együtt, és egy találkozásunk alkalmával gondoltuk tovább ezt, hogy ebből itt is csinálnánk egy kiállítást Debrecenben, és nyilvánvaló, itt újra kellett gondolnunk, hogyha 1805-ben nem hal meg Csokonai, akkor mi történik. Szabó Ádám sok mindent végig gondolt, tehát voltak már kész elemei ennek a később élettörténetnek, például ő úgy gondolta, hogy Csokonai újra szerelmes lesz Kis Tapocsányban, ott elmegy házi tanítónak, ott szerelmes lesz abba a lányba, aki ott él, de ebből a szerelemből nem lesz aztán semmi, mert hogy rájön ez a lány arra, hogy valójában Csokonai még mindig Lillát szereti, de aztán ezt kiegészítettük, volt készöreg Csokonai vers is, amit öreg korában írt, de kiegészítettük mondjuk a Debrecenbe való visszatérésével, hogy mi lett volna, ha visszatér, tehát ugye ezt sokan megkezdik, hogy ennek mi értelme van.
Igen.
Mert tényleg mi értelme van
igen,
annak,
igen.
Hogy...
Tehát, hogy mi a célja ennek?
Igen. Nagyon sok célja van. Egyrészt, ahhoz, hogy mi Csokonaira felhívjuk a figyelmet, nem elég azt mondani, hogy Csokonai 250 éves évfordulós kiállítása van, mert nem jön be senki. Tehát valami érdekesség kell, egyszerűen az emberek úgy tájékozódnak ma már, mi az, ami érdekes, mi az, ami szenzációs. Nyilvánvalóan mi nem akarunk belemenni ebbe a versenybe, de azt viszont megtapasztaltuk, hogy amikor játékra van lehetőség, ott az emberek szeretnek játszani, szeretnek tevékenykedni, tehát itt egy játékba vonjuk be őket, hogy gyere, gondold velünk együtt végig. Ráadásul az emberek megszokták azt is az internet révén, hogy nekik valamit tenni kell azért, hogy hozzájussanak ahhoz, hogy nem tudom, legyőzzék a valamit, pontot szerezenek, és itt nekik ez végig kell járni. Tehát, hogy van egy aktivitás, ami szintén segít nekik, aztán ugye itt van egy elbizonytalan. Hiszen amikor bemegy a látókat, úgy látja, ez egy rendes kiállítás. És itt mindenféle tárgya ki vannak állítva, metszetek, könyvek, tárgyak, szobrok. Mihez szokott? Ahhoz, hogyha bemegy egy múzeumot, minden igaz, minden hiteles. És most az jut eszébe, hogy is van, hogy most akkor melyik a hiteles, melyik a nem hiteles. Pedig, és ugye meg kell mondanom őszintén, sokan úgy összezavarodnak, és nem gondolnak arra, hogy valójában ez a mindennapjaik. Amikor felmennek az internetes, elolvasnak egy hírt, senki nem tudja megmondani, az igaz vagy nem igaz, hiszen nincs nekem 95 ezer órám, hogy leellenőrizzem egyébként. Tehát, hogy folyamatosan abban a helyzetben élünk, hogy nem tudjuk, hogy amit mi olvasunk, ami hozzánk eljut, az hiteles vagy nem hiteles. És ennek a veszélyére szerettük volna egyrészt felhívni a figyelmet, de van még ennek más dimenziója is.
Szinte már kérdezni akartam, de akkor most azért mégiscsak felteszem a kérdést, hogy mennyire feszegeti ez a tudományosság a hitelesség határait?
Egyértelműen azt a kérdést teszi fel, ugye aki eljön a múzeumba, nekünk mindent elhisz. A múzeumoknak felmérések szerint abszolút tekintélyük van. Tehát ha én azt mondanám, hogy Csokonai nem is költő volt, hanem egy remek kártyamester, és ott mindenféle adatokat hoznék, kártyák sok, akkor elhinnék, mert hogy az intézményben megbíznak. Én pedig azt szeretnék nekik üzenni, hogy senkibe ne bízzanak, meg semmilyen intézménybe vakon, mert hogy minden tudást emberek hoznak létre, történeti morzságból, mi így rakjuk össze, nem véletlen az, hogy mondjuk Debreceni Attila, aki Csokonai legalaposabb ismerője, 30 éve ezelőtt írt egy könyvet, utána kronológiáját elkészítette a műveinek, és akkor rájött, hogy módosítania kell a Csokonairól kialakított képét, de most a tegnapi előadásán szintén finoman módosított rajta, tehát hogy a múlt az nem adott. Az mindig megkonstruált. Tehát, hogy az emberek ne higgyenek el nekünk sem mindent, de senkinek se higgyenek el, hanem próbálják maguk is végig gondolni a dolgokat, kritikailag, kételyekkel hozzáállni, és ez a kiállítás, hogy elbizonyítanítja őket, hogy belép a terembe, és csak a végén derül ki, hogy itt vannak hamis tárgyak, mert azt gondolhatja nyugodtan arról a 1853-as kötetről, hogy az igazi, mert úgy néz ki, mint egy igazi, hiszen a restaurátorok úgy készítették el, ki van írva egy 1800, nem tudom, már halál után itt talán 1808-as verse, ami nyilvánvalóan nem létezik, de valaki megírta. Tehát, hogy azzal szembesítjük őket, hogy a intézmény, mint múzeum, az ugye hitelesít mindent. A hiteles tárgyak, mert vannak valódi eredeti hitelesre, azok hitelesítik a nem hiteleseket is, tehát hogy itt nagyon résen kellene mindenkinek, hogy valahogy úgy legyen képes tájékozódni, hogy mégiscsak a hiteles információkat valamilyen módon kiszűrje. Tehát részben ennek a veszélyére, vagy ennek a fontosságára hívja fel magára a figyelmet. Azon túl, hogy Csokonairól lényegében mindenki derül, amit életébe csinált. Vannak verses kötete, le van írva az élete. Ott van Lilla, ott van a fuvolája. Tehát mindent megtud róla, csak megtud egy olyat is, ami lehetett volna.
Így lehet modernizálni és a jelenkorba visszaültetni Csokonait és az ő művészetét? Vagy valami hasonló?
Ugye egyrészt ez a probléma, amiről eddig beszéltünk, az azt jelenti, hogy ez egy élő probléma, és szerintem mindenki találkozik vele. Vagyis ez a kiállítás nem pusztán Csokonairól szól, hanem rólunk is szól. Szerintem ez egy fontos vonás, hogy kapcsolni tudjon hozzá a különbség. A másik pedig érint egy nagyon fontos emberi kérdést. Ugye az, ahogy mi lett volna, ha általában azt mondják, hogy történelmetlen kérdés. Pedig hát valójában nem. Gondoljunk bele, hogy amikor megszületünk, hányféle lehetőség van előttünk. Mi lehetnénk világsztárok, bármik, nyilván adott keretek között. És mi az életünk? Mindig lemondunk lehetőségekről. Mindig egy valamit valósítunk meg. Nem tudom, nem megyünk el színházba, hanem inkább elmegyünk a McDonald'sba, nem megyünk el ide, nem azt veszünk el, hanem valaki más veszünk el feleségül, vagy megyünk hozzá. Tehát, hogy mindig választunk a lehetőségek közül, és amikor véget ér az életünk, és visszatekintünk, akkor ez az, amit mi választottunk, azt tekintjük mi a sorsunknak. Pedig ugye nem az volt a mi sorsunk, az úgy lett a mi sorsunk, hogy mi lemondtunk egy csomó lehetőségről, kvázi úgy, hogy nem is gyászoltuk el ezeket a lehetőségeket, pedig hát megtettük volna. Azt gondolom, hogy ilyen értelemben ez megint egy mindenkit érintő emberi kérdés, hogy hogy mondunk le a lehetőségeinkről, mennyire gondoljuk végig, mennyire alakítjuk a sorsunkat, vagy mennyire hagyjuk, hogy a véletlenek alakítják. Ugye sok filozófus azt mondja, hogy valójában az emberi sorsot nem annyira az akarat, mint inkább a véletlenek sorozata alakítja. De hát azért mégiscsak az lenne jó, hogyha mindenki bele tudna szólni a saját sorsába. És
bele is tud.
Persze, de hogy azért ezt tartsuk magunk szemünk előtt, hogy folyamatos lehetőségek között élünk, és mi egyet választunk. Emiatt ennek a választásnak nagyon fontos jelentősége van. Tehát, hogy tudatosítsuk azt, hogy amikor mi választunk, akkor egy csomó mindenről lemondunk, és szerintem így egy kicsit másképp gondolunk a saját, meg mások életére is. Ez megint azt gondolom, olyan probléma, amit csokonaink keresztül, vagy a csokonai kiáltáson keresztül minden ember kapcsolódni tud hozzá.
Lakner Lajos irodalomtörténészt, a Déri Múzeum tudományos igazgató helyettesét hallották.
Esküszöm, se szent hitemnek, melyet adtam édesemnek, pontjait meg nem csalom. Kérlek is reménykedéssel, hogy viszonti esküvéssel, közd le szíved, angyalom.